Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint azt egyházunk a mai napra, advent negyedik vasárnapjára, igehirdetés alapjául előírta, megírva találjuk Ézsaiás könyvének 46. fejezetében, a 8-tól a 13. versig a következőképpen. Emlékezzetek csak, és legyetek erősek, szívrejétek meg eszti hűtlenek. Emlékezzetek az ősrégi dolgokra, mert én vagyok az Isten, nincs más. Isten vagyok, nincs hozzám hasonló. Előre megmondtam a jövendőt, és régen a még meg nem történteket. Ezt mondom, megvalósul tervem, mindent megteszek, ami nekem tetszik. Elhívok napkeletről egy saskesejűt, tervem végrehajtóját messze földről. Alig szóltam, már is elhozom, kigondoltam, már is megteszem. Hallgassatok rám, konok szívűek, akik messze vagytok az igazságtól. Közel van igazságom, nincs már messze, szabadításom nem késik. A Sionon szabadulást szerzek ékességemnek, Izraelnek. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, ebben a szakaszban a monoteizmus, az egyisten hit emelkedik ki, mert Ézsaiás volt az a próféta, aki ezt a leginkább hangsúlyozta, nem ő találta ki természetesen, hiszen ez már Mózestől kezdve is hangsúlyozottan ott szerepel. Ez sok mindent jelent, azt is jelenti, hogy valójában Isten az, aki ebben a világban mindent cselekszik. Úgy tűnik, hogy a történelmet különböző erők mozgatják, különböző hatalmak jönnek és mennek, különféle birodalmak tűnnek fel, aztán buknak meg, de Isten azt mondja, hogy mindezt valójában én cselekszem. A bevezető versekben, a fejezet elején, pedig egy másik oldalát mutatja meg Isten az egyistenségnek, hát azt, hogy természetesen akkor azok az istenek, amelyeket a pogány népek imádtak, azok valójában nem istenek. Gúnyosan fejezi ki tulajdonképpen, hogy hát ezek az istenek, ezek összetörnek, ezek nem képesek cselekedni, és végképp, amit most ebben a szakaszban hangsúlyoz, hát nem mondják meg a jövendőt, hiszen Ézsaiásnak ez a proféciája maga bizonyíték, hogy Isten a jövőt mondja el, hiszen Ézsaiás sokkal korábban élt, mint a fogság a déli ország részben bekövetkezett volna, vagy végképp a visszatérés, és ő mégis még azt is meghirdette, hogy majd Isten elrendeli azt az uralkodót, aki által visszatér a nép. Tehát így tárja ma elénk, hogy figyeljünk oda, hogy ő az egyedüli Isten, ő, aki sokféle bizonyságát adja meg a dolgoknak, ő tudja a múltat is, és elmeséli, akár gondoljunk vissza a teremtés történetre, az, ahogy mondani szoktuk, egy múltba visszavezető profécia, mert nem a jövőt mondja el nekünk, hanem az, hogy mi történt régen, akkor, amikor még ember se volt, aki ezt megjegyezhette volna. És ha megfigyeljük, tehát ez a szakasz közvetlenül most nem feltűnő, de a környezetét, az egész könyv egészét nézve látszik, hogy valóban arról szól, hogy Círus, vagy ottani megnevezése Kűrosz a görögös formában, hogyan rendelte el, hogy a fogságból, abból a 70 évi szörnyű időszakból, amelyet a zsidóság meg kellett, hogy éljen, abból hogyan küldi haza azokat, akik el akarnak menni és visszatérnek, és éppen ezért megjövendőli azt is, és abba se írik bele még Ézsaiás ideje persze, hogy az ő fő isteneik ott Babilonban, Nébó az hogyan fog összetörni, hogyan fog megsemmisülni, vagy éppen Bél, ugye a másik istenük, hogy mennyire más az ő Isten voltuk, mint az Úré. Egyes fordítások szerint ugyan a csügget szívűeket szólítja meg a próféta a 12. versben, és ezért magyarázzák is úgy, hogy hát az annaknak szól, akik már egyszerűen úgy elcsüggettek, hogy nem tudtak hinni. De az eredeti szöveg az az erős, a kemény szívűeket szólítja meg valójában, és ezért sokkal jobb, ha észrevesszük, hogy ezek nem is akarnak már hinni. Lehet, hogy eredetileg volt bennük ilyen hajlam, és aztán eljutottak oda, akár a fogság évei miatt is elkeseredve, megkeményedve, hogy most már kemény szívűek, akik nem akarják meghallani se tulajdonképpen Isten szavát. Ez azért is lehet talán érdekes, hiszen hát nekünk éppen evangélikus hitvallásaink miatt is tudatosítani kell, hogy hát a hit képessége, amit Luther már magyaráz a Kiskátéban, és ez valójában nincs meg az emberben. Ahogy megszületünk, abban az állapotunkban még arra is képtelenek vagyunk, hogy egyáltalán valami módon bízzunk Istenben. És hiszen szent lelke az, aki munkálkodik a hit megteremtésekor, ahogy a nő munkálkodik a profécia megteremtésekor is. És ezért a szakaszt nem is úgy érdemes értelmezni, hogy hát olyanokat szólít meg, akik már-már a bálvány imádásra hajlanak, mert már nem tudják, hogy mit is higgyenek, hanem bizony azokról beszél, és Isten népéről van szó, ezért mi sem húzhatjuk ki magunkat, akik bálványimádók, akik már benne vannak ebben, akik Isten mellett már mást is elfogadnak hatalomnak, nem csak és kizárólag egyedül őt. Hát mi vagyunk ezek? A kemény szívűek, vagy konok szívűek, ahogy az új fordítás adja vissza. És éppen ezért szólít fel pirulásra is. Hiszen minden okunk meg lenne, Isten sokféle módon megmutatta magát. Meg lenne az okunk, hogy benne bízzunk, higgyünk, hogy őt kövessük, és mégis meg kell vallani, hogy bizony konok és csökönyös a szívünk, és mégis mindig inkább mást akarunk, mint amit Isten. És ezért is mutatja be a próféta a bálványok abszurditását. Mert mi ennek a lényege? Elolvashatja bárki az előző verseket ebben a fejezetben. Hát az ember azt kezdi el imádni, amit saját maga alkotott. Nem az alkotót, aki ezt a világot teremtette, hanem azt, amit én készítettem, felruházom nálam nagyobb hatalommal, az imádatommal. Hát belegondolva ebbe valóban, hát ez szinte csak ironikusan lehet aztán elmesélni ebben a proféciában, hogy hogyan fizeti ki az ékszerészt az ember, készít öntött fémekből, vagy hogyan faragnak fából, kőből mindenféle szobrot, és aztán azt mondjuk, hogy hát ez a mi Istenünk. Pedig Isten arra szólít fel, vagy arra hívja fel a figyelmünket, hogy ő élő Isten, aki meghallgat, aki lát, és aki nem olyan, amit hordozni kell, mint ahogy Bélt és Mardukot hordozták a babiloniak körmenetükben, hanem ő az, aki hordozta a népét, és ő az, aki szabadulást és megváltást ad a népének. Hát ezért is mindennél csodálatosabb kifejezés ez, hogy én vagyok az Isten, nincs más. Isten vagyok, nincs hozzám hasonló. Hát ott a babiloni fogságban, az ottani bálvány imádás légkörében, de épp úgy a mai világ sokféleségében ez egy hallatlan kijelentés, és biztos, hogy sokakat fel is bosszantott. Hogy mi az, hogy csak ez az egyetlen egy Isten? Ennek a kis apró vacak népnek az Istene miért lenne nagyobb, mint a nagy babiloni népé, vagy aztán később a perzsáké, és a még további birodalmakat is sorolhatnánk, bár ebben a szakaszban természetesen odáig még nem jutunk el, hogy mondjuk a görögökről lenne szó, vagy a rómaiakról. Hát minden esetre körbe tekintve ebben a világban nagyon jól ráismerünk a mai pogány bálvány imádásra is ebben a leírásban, amit itt Ézsaiás ad nekünk. Hiszen bálványozunk mindenfélét. Nem csak szoborrá öntött vagy faragott tárgyak, és azok a formák. A lényege mindegyik bálványnak ugyanaz. Az, hogy elrabolják a szívünket Istentől. Az egyetlentől, aki megérdemli, hogy Istenként imádjuk. Először csak egy apró engedményt tesz, aztán egyre jobban csábítva a szívünk tisztaságát és odaszállását teljesen elveszi. Ismerjük farkast a kismalacokkal, hát elég egy kis apró kis résnyi ajtó, és a vége mégis a tragédia. És közben mi a környezetünk reakciója erre? Hát az, hogy milyen alapon ragaszkodnak akár keresztények, akár mások egyetlen egy Istenhez, amikor hát minden vallást el kellene fogadni, hát el kell viselni a másik hitét is, elfogadni, hogy ő másképp gondolja, más szokásai vannak, más elképzelései. Vagy pedig halljuk a másik fajta véleményt, hogy hát végső soron, hát úgyis csak egy Isten vagy minden, hogy a hegyről melyik oldalt megyünk föl, a végén a csúcson, így is találkozunk, halljuk ezt is különböző módokon, és szeretik valóban ehhez hasonlítani a vallásokat. És én mindig hozzá szoktam azért tenni, hogy de hát ki mondta meg, hogy egyetlen egy hegy van. Ez sokkal inkább egy hegységként lehetne akkor már elképzelni, és bizony meg kell vallani, hogy egészen különböző csúcsokra jutnak fel. Vannak, amelyek egymáshoz közel levő csúcsok, és persze olyan értemben van közös hegy is, hogy természetesen a kereszténység nagyon jól tudja, hogy a zsidósággal egy gyökéren van. Hát ilyen értelemben lehet azt mondani, hogy ez a kettő, ez valóban egy hegycsúcsa felérve találkozik aztán, de azt nem lehet mondani, az itt említettekkel mondjuk, hogy Bél és Marduk imádata az ugyanaz lenne, mint az Úr imádata, és persze sorolhatnánk sokféle bálványt az akkori, vagy éppen a mai időkből. Ezért mondja Ézsaiáson keresztül maga Isten, hogy nem így van. Én vagyok az Isten, nincs más. És ez azt is jelenti, hogy a bálványok bizony csak bálványok maradnak, nem pedig valami istenségnek a földi formái és megjelenései. És megadja szemléletesen a különbséget, azt mondja, hogy emlékezzetek az ősrégi dolgokra, megmondtam a jövendőt. A múlt és a jövő, illetve a közte levő jelen a védjegye Istennek. Arra, hogy nincs más Isten, csak az Úr. Hiszen azt mondja, hogy aki mondjuk elolvassa éppen Ézsaiás proféciáit, meg másokat az Ószövetségből, az észreveheti, hogy ezek teljesedtek be különféle formában. Ézsaiás még az izraeliek fogsága előtt élt, és mégis megjövendölte a júdaiak fogságából való visszatérését, tehát 100 éves távlatokban. És sok-sok más jövendölés is van, ami Izrael történetében teljesült. Nekünk természetesen most karácsony felé közeledve elsősorban azokra érdemesebb koncentrálni, amik aztán Jézusban teljesedtek be. Mondhatnánk így is, hogy történelmileg dokumentáltan több 100 évvel Jézus előtt született héber írások, azok, amelyek aztán beteljesednek ott Betlehemben és a későbbiekben Jézus életében, halálában és feltámadásában. Hát azt mondja Isten, akkor miről is beszélünk, amikor a többi Istennel hasonlítjuk őt össze? És persze lehetne erre még mindig mondani, hogy hát máshol is vannak jövendőlések, csak hát ha összehasonlítjuk, akkor talán mégiscsak jól érezhető a különbség egyrészt, hogy mennyire nem teljesednek ezekbe, illetve mennyire általánosak, amelyek, hát nem is lehet más mondani, hát az biztos, hogy egyszer rá fogjuk tudni húzni, hogy beteljesedett, mert mondjuk biztos sokak által ismert a Nostradamus profécia sor, évszázadokról szóló, hát ha valaki ezt olvasta, akkor azt is látja belőle, hogy hát ebből aztán semmit ki nem lehet venni, és valójában, ha utólag rá is húzzák, hogy ez meg az teljesedett be benne, hát az ember érzi, hogy de miért is igaz ez erre? Miért pont ebben valósul ez meg? Ha meg valaki mondjuk elolvassa Ézsaiás proféciáját a szenvedő szolgáról, akkor egyszerűen szinte más nem is jelenhet meg előtte, csak a Golgota. Mert Isten beteljesíti a jövendőlését. Beteljesítette abban is, hogy elhívja a Círuszt, hogy hazaengedje a fogságban levő népet, és ő lesz a tervének a végrehajtója. Ez az isteni mozgató rugó mögötte. Lehet, hogy ő azzal volt eltelve, hogy ő micsoda uralkodó, és ő ezt is megteheti, ő már másféle politikát folytat, úgymond, mint az előd népek, az előd birodalmak, akiknek az volt jobb, hogy össze-vissza szétszórták a népeket, hogy ne legyen lázadás, ő meg azt mondta, hogy hát ha jólétben élhetnek, otthon elégedettek, akkor nem lesz lázadás. De mindegy, hogy az ő célja mi volt, az is mindegy, hogy még ő maga is hivatkozott Istenre. A lényeg az, hogy Isten mondja azt, hogy én bíztam meg ezzel. És persze azt is tudjuk, hogy sokszor Isten parancsának végrehajtói, aztán maguk is ítélet alá kerülnek, mert ettől ők még csak emberek. Így hát érdekes, ha belegondolunk, tehát hogyha Círus Isten eszköze volt, akkor lehet, hogy arra a következtetésre jutnak sokan, hát akkor minden uralkodó az, akkor minden uralkodónak így vagy úgy álljon a helyzet, de hát el kell fogadnunk bármit követel tőlünk, mint felsőbbségtől el kell fogadnunk, mert csupán Isten terveit hajtja végre. De azért ez sem igaz. Nem ezt mondja Isten. Azt mondja, hogy ő van mindenek mögött, de nem azt mondja, hogy az emberek azok ne követnének el bűnöket. Hát gondoljunk a tanítványokra, akik a nagy tanáccsal is akár szembe mertek szállni, és azt mondják, hogy inkább Istennek engedelmeskedünk, mint sem embereknek. Tehát vannak ilyen kisarkított helyzetek, és hát maga Isten is többször mondja ugyan eszközének a pogány uralkodókat, de sokszor meg egyszerűen számon kéri a bűneiket. Minden esetre Isten a maga hatalmáról beszél ebben a szakaszban, amely ráadásul számunkra felfoghatatlan. Hiszen akár a múltba, akár a jövőbe tekintünk, hát megbizonyosodhatunk róla, hogy egyedül ő irányítja a világot, ő jelenti ki a jövőt, ő teljesíti be ígéreteit. Felfoghatatlan ez életünk és a világ sokféle eseménye, hogyan is áll össze aztán végül az ő terve szerint. Hát annyi segíthet talán ennek felfogásában, hogy enyhébb formában látunk ilyen példákat. Amikor mondjuk egy jó stratégát, egy jó hadvezért látunk, vagy éppen a stratégiai játékokban mondjuk, hát mindenki jól ismeri nyilván a sakkot, ha űzni különböző szinten is űzzük, és hát nyilván egyikünk se nagymester ebben, de minden esetre hát az egyik ilyen példa lehet akár a fiatal 23 éves norvég Magnus Carlsen, aki hosszú évek óta lista vezető a sakkban, az úgynevezett élő pontszáma alapján, ezt egyébként Élő Árpád, magyar származású fizikus találta ki ezt a rendszert, és róla is nevezték el. Na minden esetről már hosszú évek óta vezető volt, csak nem volt világbajnok. Most november végén hivatalosan is világbajnok lett, amikor legyőzte az indiai volt világbajnokot. Hát róla úgy beszélt a sakkszövetség korábbi titkára, hogy hát ő nem csak kimagasló élőpontszámmal rendelkezik, de zseniális és szokatlan a játéka is. És akkor mondott egy példát, hogy már a megnyitásnál húz egy furcsa lépést, és megnyitja a király oldalt, és erre azt mondanák az emberek, hogy milyen amatőr dolog ez, és nem figyel oda, vagy mit tudom én, mit gondolnának, és mondja, hogy 3-4 lépés után már ő állt jobban. Nem kellett még olyan sokat se várni, nem évszázadokba telt, mire kiderült, hogy mi értelme van, hanem már hamarabb is. Valahogy így bontakozik ki sokszor Isten terve is. Lép egy botornak tűnő húzást, és lehet, hogy néhány lépésen belül mégis kiderül, hogy jobban áll, mint az ellenfél, a sátán. És gondoljuk is csak meg ennek fényében az életünk sokféle eseményét. A közelgő karácsony is bizonyos módon ugye ilyen húzás, hogy említettem is már. Hát még augusztus is valójában csak Isten szolgálja a maga önző és pénzéhes rendeletével, és beteljesedik az, amit Isten már megjövendőlt. De gondolhatunk a magunk életére, betegségre, ami emészt minket, félelemmel tölt el, vagy amikor a gyász miatt szomorkodunk, és fájdalmakat érzünk a szívünkben. Sok minden sújt az életünk során. Úgy is mondhatnánk, hogy azért is, mert Isten gyakran lép ilyen váratlan és botornak tűnő lépést, és mégis lehet, hogy néhány lépés után már kibontakozik a terv, és kiderül, hogy jobban áll az ellenfélnél, sátánnál, és ez azt is jelenti viszont, hogy ha Isten jobban áll, akkor az övéi is jobban állnak, tehát mi magunk is előbe kerülünk. Lehet, hogy ezt nem értjük sokáig, csak később lesz világos, de egy valami biztos, hogy ő az, aki a szálakat mozgatja. Ezt a múltban is sokszor megtette, és a jövőben is tartogat még számtalan ilyen húzás. Nem az ő tudása tehát a kérdés, hanem hát akkor már inkább a magunk hite és annak ingatag volta. Az Úr, aki egészen más, figyelmet kér most, hiszen azt mutatja, hát minden ebben a világban az ő szeretetéről beszél. Születésétől fogva hordozta népét, akár ott a pusztában kezdve, akár ott Jeruzsálemben az apostolokkal, pünköstől kezdve, az első pillanattól egész végig ott van népével, és kíséri őket, és irányítja ezt a világot, és benne persze népe sorsát is. Hát ezért is mondja, hogy emlékezzetek. Ne feledkezzetek el rólam, hogy miként is terhelődött rám a ti sorsotok, és benne minden gondotok, és minden bűnötök. Hiszen Jézus azért születik meg, hogy ő legyen a szabadító, ahogy az angyal elmondja, hogy megszabadítsa népét bűneiből. Ámen. Imádkozzunk ismét Clairvaux-i Bernát szavaival. Jöjj, népek megváltója! Jöjj, Urunk Jézus, és örvendeztess meg minket isteni jelenléteddel. Szükségünk van tanácsra, segítségre, oltalomra. Jöjj hát, és gyógyítsd meg vakságunkat. Jöjj és segíts minket emberi gyengeségünkben. Jöjj, isteni dicsőség fényessége. Jöjj, Isten ereje és bölcsessége. Világosítsd éjszakánkat nappallá, oltalmazza veszélytől, gyógyítsd vakságunkat, erősíts bennünk a bátorságot, vezess bennünket kézen fogva, akaratod szerint földi vándorlásunkban, míg föl nem veszel minket az örök városba, amelyet magad készítettél nekünk. Amen.